emelem ki. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ebben a felolvasott szakaszban is három szó feszül, talán úgy, hogy ki sincs mondva ez a három szó, de egyértelműen felismerhető benne a múlt, a jelen és a jövő. Az apostol visszatekintésében, amivel saját életét górcső alá veszi, visszatekint a múltba, beszél ennek hatásáról a jelenben, és beszél mindezek következményéről, ami a jövőre vonatkozik. Múlt, jelen, jövő feszül tehát ebben a felolvasott szakaszban. A nagy kérdés persze az, hogy vajon ezek közül, tehát a három szó közül melyik az, amelyik legjobban meghatározza az életünket, az életedet. Sokan kapásból rávágják, hát nyilván a múlt határozza meg leginkább. Igen ám, de ez így önmagában nem hordoz túl sok értelmet. Mert mi a múlt? Már megtörtént jelenek összessége. Válaszolhatnánk egyfelől erre. Mi a múlt? Már megtörtént jelenek összessége. És van egy lehetséges folytatás is ennek a mondatnak. Olyan jelenek összessége, amikből már akkor, amikor megtörténtek, lehetett volna következtetni a jövőre. Éppen ezért látjuk, hogy annyira egymásba simul és fonódik, szinte szétszakíthatatlanul ez a három dolog, nagyon nehéz önmagában vizsgálni bármelyiket is. Azonban az egy alapvető ösztöne és vágya az embernek, hogy újra és újra értékelje a múltját, azt, ami mögötte van. Azt gondolom, hogy meg lehet ezt csinálni tényleg egyénileg, meg lehet csinálni népünk tekintetében. Egy csomó olyan példát lehetne hozni a múltból, történelmünkből, ami alapján úgy gondoljuk, hogy a jelenünk is befolyásolt. Gondoljunk csak akár pont az elmúlt héten volt ugye a Mohácsi csata évfordulója. És emlékszem konkrétan még a gimnáziumban is úgy tanították, hogy ennek a következménye volt az ország három része szakadása, önállóságunk elvesztése, török uralom, Habsburg uralom, aztán utána orosz uralom, meg ki tudja milyen uralom. Csak éppen az érem másik oldalán ott van az, hogy a Mohácsi csata után Szulejmánék kivonultak, és egészen 1541-ig kell várni, amíg Budát elfoglalják. A kettő közt feszülő, majd 20 év, az miről szólt? Hát például arról, hogy ugye rögtön második Lajos király halála után rögtön választottunk két királyt magunknak. Egy nem elég. Ugye egyik meghal, legyen egy tartalékba egy másik. Na most nyilván nem ezért választották, hanem azért, mert már akkor sem működött az, ami... Nem hiszem, hogy magyar specialitás, de nagyon jellemző ránk, ugye, hogyha ketten vagyunk, akkor három felé húzunk. És olyan érdekes, hogy sokáig én magam is, csak ha konkrétan ezt a történelmi példát hozzuk, meg voltam róla győződve, hogy igen, utána három része szakadt az ország. Közben pedig nem. Lehet, hogy annak a három része szakadásnak nem is Mohács volt az előzménye. Az is, mint egy átlagos csatavesztés, de azért ott volt még... Évtizedek voltak, amikor összeszedhettük volna magunkat, amikor nem biztos, hogy a fuggerekkel kellett volna tárgyalgatni, hanem esetleg más utakat keresni. No, de hát ez a múlt, csak látjuk azt, hogy mennyire bele tudunk kényelmesedni egyfajta történelem szemléletbe. Nem tehetünk róla, hogy szétszakadtunk. És azért nyilván mindennek két oldala van. Ezért, hogy elkerüljük azt a csapdát, hogy a múltra kenünk mindent, érdemes megfontolni azt, amely azt gondolom, hogy minden lelki gondolkodó ember, sőt így mondom, vallástól független, tehát hogy milyen vallás követője, ha lelki és gondolkodó ember, akkor az itt és mostra helyezi a hangsúlyt. Az itt és mostra. Semmi másnak nincsen ugyanis életet formáló ereje, csak az itt és mostnak, az éppen aktuális időnek, ami ugye már egy másodperc múlva múlt, mire már kimondom ezt a mondatot múlt. De nekünk akkor is csak ez adatott. Ebben tudunk olyan lépéseket, döntéseket hozni, amely akár a múltunkat is segíthet helyére tenni, és a jövőnk felől is adhat bizonyosságot. Lehet a múlton tűnődni, lehet a jövőről gondolkodni, de ha ennek az itt és most szenvedi a kárát, ha jelenben tehetetlen vagyok amiatt, ami történt velem, vagy amiatt, mert félek a jövőtől, akkor mindez káros, akkor inkább ne is tegyük. Egyébként nem egy elszigetelt jelenség az, hogy az ember bénultan él az itt és mostban, vagy a múltja miatt, vagy a jövőtől való félelem miatt. Nézzetek körül, magatok körül, hát az emberek nagy része ebben a tehetetlenségben él. És mindenki más, aki pedig hajlandó vagy mer lépni, vagy már felmerte dolgozni a múltját, arra ferde szemmel nézünk. Mit akar ez itt közöttünk? Milyen ötletei vannak ennek? Hogyan gondolja azt, hogy ő itt csak úgy idejön, és akkor itt csinál ezt meg azt? Pál a felolvasott szakaszban végig tekint az életén, a múltján, beszél a jelenről, és ezzel elválaszthatatlanul a jövőről. De nála a múltba tekintésnek egyetlen célja van. Az, hogy elmondja az olvasóinak azt a pillanatot, amikor az egész élete gyökeres változást vett, és így a jövője is. Na, így van értelme múltba nézni. Így van értelme visszatekinteni, ha meg tudok jelölni olyan pillanatokat, eseményeket a múltban, amelyek megváltoztatták az életemet. Elsősorban gondolkodásmód változásra gondolok, szellemi és lelki értelembe vett változások, kevésbé mondjuk a hatos lottó főnyereményéről. Én azt gondolom, hogy az még soha senkit szellemi, lelki értelemben boldoggá nem tett. Sőt, ugye van az az amerikai felmérés, hogy 5-ből 3 lottó nyertes 3 éven belül rosszabb anyagi helyzetben volt, mint előtte. Nyilván, hogy nem földi, fizikai, múló dolgokra gondolok. Vissza tudsz emlékezni a múltadban, az életedbe olyan eseményekre, amelyek szellemi, lelki értelemben fordulópontok voltak. Van-e ilyen esemény az múltadban? Mert csak akkor érdemes a múlttal foglalkozni. Egyébként nem, mert látod, félrevisz. Van-e olyan esemény a múltadban, ami megváltoztatta a gondolkodásmódodat, az élethez való hozzáállásodat? Ha mindig azt hiszed, amit mindig is hittél, mindig az maradsz, aki mindig is voltál, mondta ezt egyszer valaki nagyon szellemesen. Pálnak volt olyan emléke a múltból, amire jó volt visszatekinteni. Nézzétek meg, erről szól ez a felolvasott szakasz. Leírja, hogy ki volt ő. Leírja, hogy elsősorban miért volt fontos számára a származása, az, hogy zsidó származású. Ma már kevésbé van jelentősége keresztény körökben ennek, azt gondolom, de annak idején is ennek pusztán történelmi oka van, nagyon is fontosnak számított. Itt vagyunk a kereszténység hajnalán. Tudjuk, hogy az első keresztények azok a zsidó nemzetiségű emberekből lettek, Jézus követőiből. Éppen ezért nagyon sokáig ott volt a dilemma, a friss, az újdonsült, még a hajnalán járó kereszténységben, hogy vajon a mózesi törvények vonatkoznak-e ezek után ránk? Tartani kell-e ezeket a törvényeket? Talán akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy Péter apostol és Pál apostol ezen össze is szólalkozott, vitázott az első zsinaton, nevezhetjük így. Péter azt képviselte, hogy igen, tartani kell, hiszen az Úr Jézus is zsidó volt, hiszen őt is körülmetélték. És Pál volt az, aki azt mondta, hogy ezeknek az ideje lejárt. Pont Jézus maga bizonyította, hogy lejárt. Semmit nem jelent a származás. Semmilyen előnyt nem élvez a megtérés tekintetében az, hogy ki hová született. Ezért utal ennyire a felolvasott szakasz elején Pál arra, hogy ő bizony héber a héberek közül. A mózesi törvény szerint a 8. napon körbemetélték. A irányultsága szerint farizeus, ugye, ami a legkegyesebb irányzat volt akkoriban, és éppen ezért a legszeretetlenebb is, a legítélkezőbb is. Ha valaki, akkor ő bizony a törvény minden előírásának tökéletesen megfelelt. Ha tehát igaz lenne az, mondja az apostol, hogy pusztán ez alapján lehet üdvösségre jutni, akkor ő neki az elsősorban az első helyen kéne állni, de nem igaz. Semmivel sem jutott közelebb az igazsághoz, azáltal, hogy mi volt a származása, hogy betartatták rajta a mózesi törvényt, hogy farizeus volt, hogy az egyházat üldözte. És itt következik a fordulat az ő leírásában, amikor a megtérése nyomán rádöbbent arra, hogy mindezeknek semmilyen jelentősége nincs. Pont semmit nem számít a földi szokásjog, vagy a származás, vagy a vagyoni helyzet az Istennél. Senki nem indul könnyebben a megtérés felé, ha előkelőbb, ha jómódú, ha zsidó, vagy bármilyen más nemzetiségű. Nincs előfeltétel, nincs kritérium, csak a belső vágyakozás, az igazság őszinte keresése van. Csak ennyi van. És Pál annyit ír rá a múltjával kapcsolatban, amikor erre rádöbbent. Amikor ezt az igazságot felismerte. Mert azt mondja, hogy innentől elindult valami olyan változás benne, amihez fogható semmi nem történt előtte. Amihez foghatót nem adott neki az, hogy betartotta a mózesi törvényt. Mit is ír, és hogyan is folytatja ennél a pontnál? Ezért ő mindazt, amit ugye a megtérése előtt elvileg előnyt jelentett neki, kárnak és szemétnek ítélt. Kárnak és szemétnek ítélt. Mindaz, ami neki előnyt jelentett, amitől ő a jövője pozitív alakulását várta, egyszer csak a kár és szemét kategóriába került. Ez döbbenetes számomra. Ilyet vagy érdekből ír le az ember, mert valakiket követőivé akar tenni, vagy pedig azért, mert tényleg így történt. És ha csak az élete végére gondolunk, amikor a fejével fizetett mindezekért, akkor azt gondolom, hogy a második variáció, az első variáció ugrik is rögtön. Hát ezt nevezi a Biblia megtérésnek. Amikor teljesen új viszonyítási alapra kerül az ember élete. Azonban egy dolgot látni kell, és érteni kell. Ahhoz, hogy kárnak és szemétnek ítéljek valamit, ami eddig fontos volt, vagy amitől eddig sokat vártam, ahhoz arra van szükség, hogy ennél valami sokkal értékesebbre lejjek, sokkal értékesebbre találjak. Annyiszor beszél Jézus példázatokban erről a pillanatról, amikor megtudja a gazda, hogy a szántóföldjében kincs van elásva, és elmegy és eladja mindenét, hogy megszerezze azt a földet, amit eddig bérben szántott. Amikor valami kincs, valami csodálatos, hatalmas kincs ígérete van előttem, erről is majd mindjárt beszél Pál, akkor vagyok képes kárnak és szemétnek ítélni olyan dolgokat, amitől eddig vártam a boldogulásomat. Egészen értelmezhetetlen gondolkodás ez a világban. Ne lepődj meg, hogyha így élsz, akkor kinevetnek. Nehogy meglepődj ezen. Gondolj csak végig, mi lehet értékesebb a jó származásnál. Hát mi lehet értékesebb ma az előkelő társadalmi pozíciónál? Mi lehet ma értékesebb a sok ajtót megnyitó kapcsolatrendszernél? Mi? Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam. Nincs saját igazságom a törvény alapján. Mi képes ezt a tisztogatást előidézni benned és bennem? Krisztus ismerete. Ez a keresztény ember hatalmas kincse, ami átformálja az életét. És ez az, amit bizonyára nem értenek meg a régi cimborák, vagy akár barátok, akikkel hajdanán együtt élveztük pozíciónkat, akikkel együtt élveztük azt az életet, aminek az élésére képesek voltunk. Még abban a budapesti gyülekezetben, ahol szolgáltunk, mint ifjúsági csoport vezetők, volt egy fiatal felnőtt ember, ki bekapcsolódott teljesen mindenféle előismeret vagy keresztény neveltetés nélkül a gyülekezetbe, ebbe az ifjúsági csoportba. Autófényező volt a szakmája. Aztán egyszer kérte, hogy üljünk le beszélgetni, mert el szeretne mondani dolgokat, és soha nem fogom azt a beszélgetést elfelejteni, mert a mai napig hatással van rám is, és azóta minden fórumot meg is ragadok, hogy elmondjam, lehet, hogy van, aki már hallotta is itt az itt ülők között. Azt mondta ez a fiatalember, hogy ugyanazt csinálta a munkahelyén, mint amit mindenki más csinált körülötte. Egy nagy cégnél dolgozott, egy volt a sok munkavállaló közül, és valahogy mindig bent tudott maradni a táskájába egy céges szerszám, egy szórófej, valamilyen vegyszer, vagy egy valamilyen maszk, amit ugye a fényezéshez használna. És hát előbb-utóbb ebből a véletlenül bennmaradt dolgokból, hogy nem fölépült otthon egy műhely. Mindenki ezt csinálta, nem volt ebben semmi meglepő. Ő csak egy volt a sok közül, aki a cég vagyonából fölépítette a saját kis műhelyét. Ezen nem hiszem, hogy bárki is meglepődik, aki az elmúlt 60-70 évben Magyarországon élt. Egész csarnokok, gyárcsarnokok tűntek el így, de ugye lehetne utalni, azt nem is olyan régen utaltam ugye a romániai Dacia gyárra, ahol szintén ugye ezek voltak. Úgy látszik, ez hozzátartozott az elmúlt rendszer virtusához. De ez a fiatalember egyszer csak megtért. És pont ezért kérte a beszélgetést, mert azt mondta, hogy ő nem tudja tovább megfogni azt a szórópisztolyt, amit ellopott a cégtől. Ezért nem marad más választása, mint hogy szépen visszaviszi ezeket. És ugye itt jött el ez a momentum, amire itt az előbb utaltam a régi cimborákkal, barátokkal, mert természetesen teljesen bolondnak nézték őt. Épeszű ember nem csinál ilyet. Hát nem vállalja föl, hogy lopott, persze mindenki tudta mindenkiről, de azért ezt így felvállalni, visszavinni azt, amivel ő a saját kis zsebét tömögethetné, hát normális ez. Hogy is fogalmaz az apostol, hogy kitűnjék rólam. Hogy kitűnjék rólam, hogy más vagyok. Kitűnjék rólam, hogy én már nem az vagyok, aki előtte voltam. Kitűnjék rólam, hogy nincs saját igazságom a törvény vagy mindenféle szokásjog alapján. Mert a szokásjog és az akkor abban a cégben uralkodó törvény szerint semmi rosszat nem csinált ez a fiatalember. Csak éppen közbelépett az Isten megmentő kegyelme. Kitűnjék rólam. Annyira megragadott ez a kifejezés. Vajon rólam kitűnik-e az, hogy nem a szokásjogok alapján élek? Vajon rólad kitűnik-e, hogy más dolgok irányítják az életedet, mint az átlag emberét? Kitűnik-e rólad, hogy már nem a saját igazságod, vélt vagy valós igazságod szerint éled az életed, és ezt kényszeríted rá mindenki másra körülötted, hanem az Isten igazsága szerint? Kitűnik-e mindez rólunk? Mert ha nem, fabatkát sem ér az, hogy itt ülünk. Az sem ér semmit, hogy minden településen templomok vannak ebben az országban. Ha nem tűnik ki rólunk mindennek a hatása, akkor üres fecsegés ez az egész. Kitűnjön rólunk. És tudjátok, azzal, hogyha ez kitűnik, akár holnaptól, vagy akár a következő perctől rólad, és meglátszik rajtad, onnantól nem kerülheted el azt, hogy mindezzel felvállod azt is, hogy ahogy eddig éltem, azt kárnak és szemétnek ítélem. Ez a kettő dolog együtt jár. Felvállalni azt, hogy ahogy eddig éltem és gondolkodtam, az nem adott örömet. Felvállalni azt, hogy én most már más értékrend szerint élek. Testvérek, mondj még egy olyan helyet a világban, ahol ezt megteheted anélkül, hogy véged lenne. Mint a keresztény gyülekezet. Tudsz más olyan helyet, ahol ezt fölvállalhatod? Ezért hiszem azt, hogy a keresztény gyülekezet az nem az ítélkezők klubja. Ahol mi tudjuk az igazságot, és aki ettől az igazságtól eltér, az kap egy pecsétet a homlokára, hanem éppen ellenkezőleg azoknak a gyűjtőhelye az igazi keresztény közösség, akik felmerték már vállalni a világ előtt, hogy ez voltam, de már ez vagyok. Tudjátok, ebből következik egy csodálatos dolog, ami minőségi változást tud hozni a hétköznapjainkba is, az, hogy bemerjük ismerni a tévedéseinket. Teljesen új alapra helyeződnek a kapcsolataink ezután. Nem félek többé attól, hogy kimondjam bocsánat, vagy attól, hogy tévedtem, vagy attól, hogy ne haragudj. Mondj még egy olyan közösséget, ahol ez működhetne olyan természetességgel, mint hogy levegőt veszünk. Volt egy református lelkész, egy-két éve halt meg, aki egy nagy lelkész dinasztiához tartozott. Az ő és a családtagjai szolgálata nagyon meghatározta az elmúlt 40-50 év református kegyesség irányzatát. Létre is hoztak egy saját szervezetet az egyházon belül, aminek kitűzött célja volt az egyház megtisztítása, az igazság hirdetése. Csak éppen mindezt úgy próbálták véghez vinni, hogy roppant ítélkező közösséggé váltak. És ezáltal nagyon sok embert eltaszítottak. Na, és itt van ez a lelki pásztor, aki élete végén írt egy könyvet, a napokba került a kezembe. És ennek a könyvnek a tematikája, a felépítése az úgy, hogy ezt gondoltam régen, és ezt gondolom most. Olyan hétköznapi, de a keresztény életünket meghatározó témákról, mint bűn, mint kegyelem, mint megigazulás. És leírja azt, hogy ahogy eddig gondolkodtam, az káros volt. Olyan mondatokat ír le, amit épesző ember nem vállal fel. Azt mondja, hogy tudom, hogy az én szavaim által is sokan betegedtek meg. Pedig éppen, hogy felszabadulni kellett volna. Micsoda hihetetlen szabadság kell ahhoz, hogy az ember ezt felvállal, és még könyvbe is megjelenik. Természetesen nagy megbotránkozást váltott ki ez a reformátusság körében. Milyen köpönyek forgató, milyen képmutató az ilyen ember. Hogy tehet ilyet, hogy becsapott másokat? Csak olvassuk el a könyvet, vagy olvassa el, akit érdekel. És ő bűnvallást is tesz egyben. De valahol nem erről szól az egész kereszténységünk, hogy felvállalhatjuk, mint Pál. Ez voltam, most ez vagyok, és ez a cél van előttem. És olyan szépen írja, olyan szépen fogalmaz, azt mondja, nem gondolom, hogy már elértem volna. Nem gondolom, hogy már ott lennék. Nem gondolom, hogy tökéletes lennék, de egyet tudok. A múltam már másképpen értékelendő, mint eddig, a jelenem biztos, a jövő felől meg megingathatatlan reménységgel vagyok. Így nem válik a múlt valami stagnáló, változhatatlan dologgá. Azzal, hogy ez a változás megtörténik benned és bennem, nem hiteltelenné vagy köpönyek forgatóvá válsz, hanem igaz emberré. Kitűnik-e rólunk mindez? Amen.